Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Vég Sándor egykori tanítványa, Arvid Engegaard, hegedűművész és karmester tart ingyenes nyilvános angol nyelvű kamara zenei kurzust a Concerto Mester iskolában március 17-én a zenekar Páva utcai székházában. A zenekar által szervezett és finanszírozott ingyenes szabad egyetemi programsorozat az ország fiatal zenei tehetségeinek fejlődését kívánja támogatni. A kurzusok nem csak a szakmai közönség, leendő vagy már gyakorló zenészek, hanem regisztrációt követően az érdeklődők számára is ingyenesen látogathatók. Vég Sándor játékában erősen érződik a régi magyar tradíció, a stílus, az aprólékos megformálás és mindenek felett a spiritualitás, hiszen Hubai tanítványaként azt vallotta, a zenélésben annyira jelen kell lennünk, hogy magunk is zenévé váljunk. Olyannyira erős hatással volt rám, hogy később külön feladat volt, hogy megtaláljam önmagam nélküle. Bárki, akivel valaha dolgozott, ugyanezeket mondja róla, idézi a közlemény Arvid Engegaard szavait. A hegedű művész március 21-én Bach születésének 340. évfordulóján ad koncertet a Concerto Budapesttel, a Zeneakadémián.
Film.
Lakos Nóra véletlenül írtam egy könyvet című filmje elnyerte a Montreal Nemzetközi Gyermekfilm Fesztivál fődíját, amelyet a film írója és rendezője személyesen vett át. A fesztivál a legjobb családi és ifjúsági filmeket vonultatja fel évről évre, megjelenést biztosítva azoknak a filmkészítőknek, akik a jövő generációjának szóló alkotásokkal formálják a mozgóképek világát. A véletlenül írtam egy könyvet a felnővés kihívásaival és a család fontosságával foglalkozik egy fiatal lány történetén keresztül, aki édesanyja elvesztését az írás által dolgozza fel. A főbb szerepekben az ebben a filmben debütáló Demeter Villő mellett Mátrai László, Zsurs, Kati Ruider, Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán és Hárs Bonca látható. Az NFI tájékoztatója idézi a fesztivál szakmai zsűriét, amely döntésének indoklásában kiemelte a rendezés következetességét és kreativitását, a fiatal szereplő Demeter Villő erőteljes alakítását, a hagyományostól eltérő történetmesélést, valamint azt a bravúrt, hogy az alkotóknak sikerült vizuálisan megjeleníteni fogalmakat. Az NFI támogatásával készült családi filmre a januári bemutató óta több mint 126 ezer néző váltott jegyet.
Régészet.
Szeged múltjáról ismernek meg részleteket a Dóm téren folyó ásatás révén, eddig épületek, utak maradványait és egy temető részletét találták meg, közölte Löffler Zsuzsanna ásatás vezető. A Móra Ferenc Múzeum régész múzeológusa elmondta, a Dóm tér a középkori városrész szívében található, a 11. századtól templom is állt ezen a helyen. A két kutató szelvényben pontosan látszanak az egymást követő tereprendezések nyomai. A Domtól távolabbi kutató szelvényben egy török kori ház maradványait találták meg. A tapasztott agyagfalú lakóépület legalább két helyiségből állt. Pusztulását tűzvész okozta. Az itt felfedezett legérdekesebb lelet egy nagyjából 20 cm-es magasságú gyertyatartó. A műtárgyat, melyhez hasonló még nincs a múzeum gyűjteményében, szinte teljes épségben találták meg a döngölt agyagpadlón, közölte a szakember. Hozzátette, a sértetlen gyertyatartó azért számít ritkaságnak, mert ebből a korszakból jobbára csak töredékes tárgyak kerülnek elő. A Tiszától távolabbi kutató szelvényben is jól látszanak a területen zajló barokkori tereprendezés nyomai. Erről írásos feljegyzések is fennmaradtak, a téren egykor álló Dömötör templom barokkori átépítése során a területen házakat bontottak el, és utakat is nyitottak a templomhoz tartozó temetőn keresztül. Az egyik ilyen téglaút részletét meg is találták. Több épület maradványai mellett szintén feltárták a templom temetőjének egy részét 10 sírral. Ezek 15. század végéről és 16. század elejéről származhatnak, pontos korukat azonban nehéz meghatározni, mert a halottakat lényegében minden melléklet nélkül temették el, a sírokból csupán egy gyűrű töredéke került elő. A szakemberek számára is meglepetés volt, hogy a török kori szint alatt, mintegy 3,5 méteres mélységben egy újabb épület maradványára bukkantak. Ez a maradvány csupán 4-5 méteres távolságban van attól a helytől, ahol a feltételezések szerint a tér első temploma a 11. században épült. Az ásatások, melyek célja, hogy jobban megismerjék a város középkori település szerkezetét, április közepéig tartanak, hogy május elejére helyreállítsák a teret, amely késő tavasztól egészen adventig rendezvények helyszínéül szolgál Szegeden.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Március 18-án a Nemzeti Táncszínház nagy termében bemutatkozik a GG Tánc Egerből Café Brazil című előadásukkal. Az előadás részleteiről Topolánszky Tamás művészeti vezetővel beszélgettem.
Március 18-áról beszélgetünk, amikor a Café Brazil bemutatója lesz a Nemzeti Táncszínházban a GG Tánc Eger jóvoltából. Nagyjából, ahogy utána néztem az előadásnak, a neve alapján már beszédes, hogy mire számíthatunk, egy ilyen vérpesdítő, igazi brazilos előadásra, a táncstílusokat és a hangulatokat, de még a jelmezeket tekintve is. Ami viszont számomra egy kicsit meglepő volt, hogy énekelnek is a táncosok, illetve majd tőlük hallhatunk konkrét részleteket. Hogyan állt ez össze, illetve honnan jött ez az ötlet?
Igen, hát ez egy valóban táncszínházi közeg. Minden évben, minden nagyszínpadi bemutatónál, minden bemutatónál valami más mesdjét is érintettünk a saját nyelvünkön kívül természetesen. És tudni kell, hogy a darabot február 28-án már Egerben a Gábrény Jézus Színházban bemutattuk, és a Nemzeti Táncszínházban lesz a másik 18-ai bemutató este 7 órakor. Ez a táncszínház mindig is együttműködő partnerünk, és ez egy fantasztikus dolog számunkra is. A darabról pedig annyit, hogy a Café Brazil maga ugye azért, ez tulajdonképpen lehet egy vendéglátóipari helység, vagy bármi, valahol, akár Brazíliában, akár Egerben, akár Budapesten. És ez nagyon fontos, hogy vagy csak a síkokat végigmondom, hogy hogy viselkedünk akkor, amikor egy kávézóban ülünk és látnak minket, vagy hogy viselkedünk akkor, amikor elvonulunk a toalettre, és nem az opció részét emelném ki, hanem természetesen, akkor beállunk a toalettükör elé, biztos, hogy mindannyiunknak volt élménye, hogy az mi történik, hogy történik, hogy nyúlok a hajamhoz, hogy nyúlok a másikhoz, nagyon sok verziója van ennek, és ott azért titkok vannak. Ennek megvan az ironikus része, a drámai része, mindenféle megtörténik ott is, és kis mozaikokból épül fel a történet, és ezekben a mozaikokban bizonyos lelki kivetüléseknél, bizonyos lágerekből elhangzanak nagyon rövid mondatok a táncosok részéről, egy-egy szóló vagy egy duett erejéig, és a pincérnő, aki egyébként ebben a vendéglátóipari egységben a pincérnő, ő egy tül mögött énekel bizonyos lágereket, amik passzolnak ezekhez a hangulatokhoz. Ez csak nagyon rövid, az egész tulajdonképpen szilánkokból épült fel ez a két darab.
Tehát akkor több szólóként jelenik majd meg ez a táncelőadásban?
Több szóló, több szív, így van.
Tehát akkor több történetszál jelenik meg egymás után?
Nagyon fontos, nagyon sok történetszál van, és a végére összetalálkoznak.
Mi ez a történet, ami kirajzolódik, mit próbál üzenni az előadást?
Nagyon, mint... hogy legyen, tehát az alaptémáink, azt gondolom, a szerelem az mindig ott, hogy legyen, tehát a családon belül, a gyermekeinkkel, mindennel kapcsolatban, úgyhogy itt is a szerelem az, egy főleg egy ilyen helyen, meg utána a illemhely hozzá, megcsalások, szerelmek, eljegyzés, minden megtörténik.
Még beszéljünk egy kicsit a táncstílusról, zenei világról, hogy mennyiben a brazil életérzés vagy kortárs tánc ezek elegye jelenik meg. Hogyha az elegyre gondolok, az egy elég szokatlan számomra.
Az elegy, hát ez tulajdonképpen egy óriási potpurriról van szó, amiben abszolút jelentékeny része van a brazil tradicionális zenének, aminek egy picit, nem a kortárs rész, mindenki a kortárs szótól megijednek, nem kell megijedni, ez egy abszolút fogyasztható, teljesen jó, mind zeneileg, mint táncmozdulatilag. Természetesen a saját mozdulatnyelvünket is használjuk alapvetően, tehát nem most egy nemet szambasóra kell készülni, de minden megjelenik benne, illetve zeneileg azért ez egy komoly potpuri, és nagyon sokféle. Tehát úgy is határoztam meg, hogy montázs, minden síkratnak van a saját hangulata, de ezzel együtt az egész, nem mondanám, hogy eklektikus, mert nem teljesen, de nagyon széles skálát ölel fel.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Hazai, de európai viszonylatban is egyedülálló vadregényes vidék a Bodrogzug, Kopaszhegy és taktaköz részekből álló Tokaj-Bodrogzug tájvédelmi körzet, ahol a Tisza és a Bodrog egymásba simul, morotvák, mocsarak, mocsárrétek ártéri világa regénybe illő tájképet alkot. A folyók kanyargós mellékágai, mocsaras rétek és gazdag madárvilág teszi különlegessé Páratlan adottságainak azonban nem csak pezsgő élővilágát köszönheti, de a világhírű tokai borokat is. Talán senkinek sem kell bemutatni hazánk, egyben a világ egyik kiemelkedőbb bortermővidékét, a tokai borvidéket és a tokai aszút, a térségben készülő világhírű bor különlegességet. A vidék különleges vulkanikus talajának és párás mikroklímájának köszönhetően a tokai borok évszázados hírnek örvendenek. A térséget 1737-ben a világ első zárt borvidékévé nyilvánították, és ma is az UNESCO világörökség része. Nem véletlen, hogy Tokaj környékén, ha bárhol elhajítanánk egy követ, minden bizonnyal borászatot találnánk el. Az itt élők elhivatottan ápolják a tokai borok hírnevét. A Bodrogártér vizitúra és kulturális feltöltődés. A Bodrogzug vízi útjai hazánk egyik legszebb és legbiztonságosabb evezőhelyei. A térség 1989 óta Ramszari terület, valamint a Natura 2000 hálózat része, vagyis különleges madárvédelmi, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A békés, szinte állóvíznek tűnő Bodrog ideális gyakorló terep kezdőknek, de valódi csemege haladóknak is, hiszen igazán közelről figyelhetünk meg mocsári teknőst, jégmadarat, vagy éppen a vízben úszó vaddisznót. A terület összesen mindegy 60 kilométernyi evezős útvonalra rendelkezik, ami akár több napos vizitúrára is alkalmas. A szárazföldi felfedezésre meleg szívvel ajánljuk a Bodrogzug vizitúra tanösvényt, amelynek bejárása során megismerhetjük a térség természeti érdekességeit. A területen madár megfigyelő torony is található, amelyről gyönyörű panoráma nyílik az ártéri erdőre. Végül, de nem utolsó sorban ki ne hagyjuk a Bodrogzugtól nem messze található Sárospataki várat sem, amely ma hazánk legjelentősebb Rákóczi kultuszhelye. A vár falai között működik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, amelynek keretében több, izgalmas, állandó és időszakos kiállítást is megtekinthetünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Moezens Pizza büszkén meredezik Berntől 6 órányira a berni kantonban, és arról ismeretes, hogy az érkezésem előtt senki sem vesztette életét ott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki sem mászta meg. Bern felett ugyanis annyi hegy van, hogy ez a veszélyes csúcs egyszerűen elveszett a soraik közt, és ha nem lett volna a vállalkozó szellemű Gráfer Geren úr, a berni kocsmáros, senkinek sem lenne sejtelme arról, hogy ez a hegy kiválóan alkalmas az alpinizmus nyújtotta gyönyörök, olyanokra, mint például az innszakadás, a láb, gerinc vagy kéztörés. A vállalkozó szellemű Berni Gráfer Geren úr ügyesen ismerte fel a hegy előnyeit, úgy a veszélyes völgyeket, mint a meredek csúcsokat, amelyeknek a köve morzsolódik, és hasonlókat, és az az ötlete támad, hogy a hegy alatt menedékházat alapít, hogy oda csalogassa az angolokat, meg más népeket, akiknek nem számít, hogy a Mont Blancról, vagy csak a Moezens Piccéről zuhannak le. Menedékházat épített tehát a hegy lábánál, majd attól 4 órányi, igazából 4 kézláb megjárt úttal feljebb egy másikat. Mindkét menedékházat Szamárháton látta el itallal, borral, likőrrel és élelemmel, és várta az első áldozatát, aki jó reklámot csinálna neki. A sors akaratából úgy esett, hogy én voltam az első, aki a karmai közé került. A távcső a fér, útirajzok a monarchia tájairól. Ez a kötet címe, amelyből most idéztem, szerzője pedig Jaroszláv Hasek útra kelt, vagy más turistákkal, vagy csak egyedül, és semmi sem került el a figyelmét. Az olvasó is megy vele, és közel kerül a helybeliek szokásaihoz, megérti aktuális helyzetüket, és sokszor azt érzi, hogy nem is telt el azóta 120 esztendő. 100 Pál fordította a kötetet. Őt kérdezem először arról, hogy aki szerette a Schweik a derék katona humorát, hangulatát, az ráismer-e Hasek stílusára ezekben a rövid útirajzokban.
Igen, hamisítatlan Hasek kötet ez is. Teljesen más típusú szövegek vannak benne, mint a Schweikben, de aki szereti a Schweiket, az sem fog csalódni, mert hogy egy csomó olyan elem, vagy ismerős motívum, vagy jellegzetes írói fogás jön ezekben a történetekben is elő, amelyeket ismerünk az érett Hasektől.
Például a kisembernek a szeretete, vagy a kritikai hangvétele, amit humorba ágyaz, de azért azért rendesen oda mondogat?
Ez biztosan. Tehát a szatirikus hang az nagyon erőteljes. Tulajdonképpen ezt Hasek anyanyelvi szinten beszéli már az első publikációi óta. Sokféle típusú szöveg van benne, de nagyon gyakran előkerül például az, ami később is jellegzetes, vagy kimondottan a Schweigben egészen magas esztétikai kvalitásokat nyer, csak itt mondjuk egy ilyen kisebb formában nyer megfogalmazást. Tudnélik, ahogy említette is, a kisembernek a megpróbáltatásai. Ami inkább egyfajta előszobája az abszurdizmusnak, ami hát ugye a cseheknél nagyon jellegzetes, és éppen Hasek alapozta meg. Tehát mivel adott esetben ugye utazásokhoz kapcsolódó narratívákról van szó, ezért nagyon gyakran előfordul az, hogy az elbeszélőnk, vagy éppen a szereplői különböző hivatali gigszerek miatt történő okokból vesztegelnek. Például a hivatali szervek valamilyen anomália következtében mondjuk lecsukatják a főszereplőt. És aztán kiderül, hogy az egész az tulajdonképpen jogilag rendben van, de végül olyan abszurd helyzetet szül, hogy végül is még jól is jár az a csavargó, aki a történetünk főszereplője és egy bajor börtön all-inclusive ellátását élvezi néhány hétig, sörrel, kis virslivel, kiruccanásokkal a városon túlra, és kártérítésül még fizetnek is neki egy kisebb összeget, és így folytatja az utazását. Hát ez mondjuk egy pozitív példa, de találunk aztán a határellenőrzésre, ugye itt a későbbi évtizedekben Kelet-Európában oly gyakori anomáliák forrására alapozott történetet, ami így hirtelen eszembe jut, hát az egy picit tragikusabb, de szintén szarkasztikus. Tehát ott a cári Oroszország határ ellenőreivel történik a konfliktus, ami aztán ilyen börtönbüntetésbe torkollik.
Nagy élmény volt az olaszországi történeteket, a velenceit olvasni. Merre jár Hasek ebben a kötetben?
Nagyrészt a monarchia tájain kalandozik, ez tulajdonképpen az egész monarchiát feröleli Csehországot leszámítva, mert hát ott ugye honos az elbeszélünk. A kötet maga az úgy épül föl, hogy ezeket a régiókat próbálja lefedni. Van egy teljes galíciai rész, aztán ugye magyar kötődésű szövegek is vannak, a Magyarországhoz, felvidékhez kapcsolódó elbeszélések. Ezekből egyébként korábban is lehetett már többet olvasni, meg hát a Hasek rajongók bizonyára ismerik a Lőcsei közjáték vagy a Balaton partján című köteteket, ahol ezekből a típusú szövegekből több volt. Ezek mellé mindenképpen izgalmas és a képet kiegészítendő szándékkal kerültek be olyan szövegek, amelyek eddig még magyarul nem voltak elérhetőek, és hát Galícián kívül jár még a Dráva mentén, tehát a horvát-szlavon területeken, azután találkozunk Béccsel is, egy nyugat-magyarországi utazás is fölcsillan az elbeszélések mögött, tehát van például Nagykanizsa, a Balatonvidék, és aztán van még Erdély, illetve úgy az Alföld környéke, szintén egy néhány novella erejéig. Ezen kívül, tehát ami a monarchia területeit illeti, ezen kívül még kiruccan így a közelbe, tehát a Duna vonalát megjeleníti néhány elbeszélés, a bajor vidékeket, van néhány alpesi vonatkozású, svájci vonatkozású elbeszélés, és az, amit említeni tetszett, az a néhány velencei szöveg, aminek érdekessége az, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy vajon járt-e konkrétan Velencében Hasek, vagy az egészet csupán kitalálta, ami rá ugye nagyon jellemző.
Azért is érdekes ez a velencei, mert ez a nemzetkarakterisztika, vagy nemzetkarakterológia szerintem ott jelenik meg legelőször, vagy ott kezdtem rá figyelni, hogy milyenek az olaszok, vagy hogy ő mit gondol róluk, és akkor elkezdtem visszaolvasgatni a korábbiakat, hogy ez fölmerül-e ezekben a kalandokban.
Igen, hát dolgozik ezzel Hasek, mint eszközzel. Én inkább sztereotípiákat mondanék, például ott a velencei kínzókamrákban a német hölgyeknek a különös elfogultsága a kínzóeszközök iránt, az egy egész bizarr sztereotíp tipikus képből indul el, vagy odaér vissza, tehát amit a kor a német nőkről táplált. És hát persze sorolhatnám, még vannak olyanok, amelyek kevésbé meglepőek, mint a tüzes férű szicíliai, aki nagyon lobbanékony. De igazából ez egy szelete ennek a terítéknek. Én igazából így kuncogtam, amikor azt olvastam, hogy az angolok fölrakják a lábaikat a vonatokban, mert hogy mondjuk a Budapest-Pozsony vonalon közlekedő Eurocityn ez rendre előfordul. Vannak örökzöld dolgok. Vagy például szerintem nagyon szép az, amikor egy ilyen, nem is tudom már konkrétan melyik németül beszélő régióban utazik az elbeszélő, és a különböző német vidékekről összeverődő turisták csodálják ott a alpesi tájat a vonatban, és az elbeszélőnk az inkább orosznak hazudja magát, mert az előkelőbbnek tűnik a németek szemébe, és hát ugye van valamilyen szláv akcentusa, és úgy gondolja, hogy a cseh az mégse annyira szalonképes. És hát így épül be abba a furcsa nyelvi kavalkádba, amit ott érzékeltet is, ugye, hogy mindenki németül beszél, körülötte csak éppen valamilyen sajátos regionális tájszólással. Szerintem azért is szép, mert hogy ebben benne van úgy a közép- vagy kelet-európai embernek a frusztráltsága talán.
Szász Pál fordítóval beszélgettünk a Távcső a fér, úti rajzok a monarchia tájairól című kötetről. Jaroszláv Hasek összegyűjtött írásai most először magyarul a Tipotex kiadónak köszönhetően jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.